nyertem!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók Slágerlistájában, Olasz Gergő szerkesztő kollégáma is velem, Gergely Istvánnal. A mai vendégünk egy volt válogatott labdarúgó, azon kevés játékosok egyike, aki megjárta mind a két tábort, és hát bízom benne, hogy a beszélgetésünk alatt néhány olyan dolog is ki fog erről az átigazolásról terülni, amit talán még nem mondott el, vagy esetleg azoknak, akik a jövőben is ilyen gondolatokkal birkóznak, tudjon nekik segíteni ezen az úton. Ő Vukovics László, szia, hogy vagy?
Szia, köszöntelek benneteket, köszönöm szépen, jól vagyok.
Nem a Honvéd igazolásra gondoltam, hogy a Honvédban is játszott, mert ugye itt pár perccel ezelőtt beszéltünk, hogy előbb-utóbb mindenki a Honvédban köt ki, Én hozzáteszem, hogy vagy nem.
Régen bevonultatták az embereket előbb-utóbb, vagy úgy lett honvéd játékos, hanem jött a legjobbakat, be is vonultatták.
Igen,
akkor.
De amúgy nagyon érdekes, mert ugye mindahogy úgy volt körülbelül azokon a helyeken, ahol volt kötelező sorkatonosság, hogy volt egy csapat, ahol bevonultatták ezeket a versenyzőket. Teljesen független attól, hogy milyen sportágról van szó, és alapvetően nem voltak rossz élményeik sem így a katonasággal, sem az ott eltöltött idővel, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Én is voltam így, tehát én is katonaviselt ember vagyok, és valahogy így ennyi idő után már nagyon jó, vagy hát megszépülnek, vagy elfelejtem a kevésbé a dolgokat, de hogy így nincsenek rossz emlékeim, és bízom benne, hogy neked sincsenek az akkori Kispesttel kapcsolatban, vagy a Honvéddel kapcsolatban rossz emlékeid.
Nekem a Honvéddel nagyon jó emlékeim vannak, de engem nem katonának vonultattak oda be, én Hódmezővásárhelyen voltam, de akkor már annyi NB1-es meccsem volt, hogy akkor csak 6 hétre kellett vonulni, és letudtuk, tehát az egész egy kiképzés alatt letudtuk az egész katonaságot. Hát ez egy külön történet, hogy Galasek Petivel, Klaus Lászlóval voltam katona, Máriási Zsolt. Hát egy gyors katonasztorit elmeséltek?
Bármit.
Máriási Zsolt, válogatott labdarúgó, ugye Videóton, Vasas, stb. Ezt tudni kell, hogy 21 és fél éves voltam, amikor én bevonultam, Hódmezővásárhely. És Máriási Zsolt akkor már válogatott volt, és kimentünk délelőtt egy ilyen érzelmi kombinátba, de hát egy ilyen büfét képzeljünk el.
Leültünk.
Hát ilyen jó hangulatú, hát érzelmi úgy hívtuk, kombinát. Hogy érzelmi kombinát, hát hogy volt mindenféle nedű. Jöttek reggel ébreszteni, 5-kor reggeli torna, meg azt hittem, hogy valaki szórakozik. Mondom, menj már, mit mondott? Azt mondom, azt hittem valami társunk, erre kiderült, hogy valamint nagyfejes, ott így, hogy menjenek tornázni. De most jöttünk vissza, de hogy megyünk. Mit mondott? Nem hitték el, hogy nem megyünk ki tornázni. Aztán utána a nagyfőnökhöz fölvittek, az meg könyörgött, azt, hogy 6 hétig vannak itt, azt, hogy bírják ki, csak ez ennyi, azt, hogy semmi gond nem lesz. Mondom, jó, de fölébresztett. Azt, hogy de hát itt menni kell tornázni. Hát mondom, jó, hát akkor majd legközelebb megyünk.
Akkor nincsenek rossz emlékeid.
Nem, abszolút jó emlékeim vannak.
Na de, mit csinálsz mostanában? Már ugye katonaságot letudtuk, Honvédot letudtuk, most amilyen foglalatoskodsz?
Szakkommentátor vagyok a Nemzeti Sportrádióban, itt nálatok, ahol nagyon jó érzem magam, és egyéni képzéseket csinálok a fociban.
Ahogy végignéztem a pályafutásodat, minden a labdarúgás körül forog, tehát játékos voltál, válogatott voltál, edző voltál, ugye a családból hozod már, ha jól olvastam, a labdarúgás szeretetét, édesapád és labdarúgó volt. Ilyenkor adódik a kérdés, hogy a fiú meg akar felelni az édesapjának, vagy jobb akar lenni nála, vagy bizonyítani akar magának, tehát hogy ő saját magának tudja ezt a sportágat, vagy valami extra külső motiváltságot érez annak érdekében. Vagy amúgy a legjobb esetben az, hogyha megszerettetik vele magát a sportágat.
Hát édesapámnak rendkívül jó labdaérzéke volt, de ő futballban NB2-ig jutott, asztali teniszben még jobb, ott volt NB1-es játékos is, de ott is legtöbbet NB2-be, de ismer mindenkit a korosztályából, ő 1935-ös születésű, és ezt a labdaérzéket örököltem tőle, ő ballábas volt, hát így utólag azt sajnálom, hogy ő nagyon jól rúgott és ballábas volt, ha ez a kettő még megadatott volna nekem, mert ugye ez hiányzik a futballban, és hát jóval kevesebb ballábas játékos van, és én inkább a 16-oson belülről rúgtam a góljaim zömét, tehát lehet mondani, hogy 80-90%-át lepasszoltam. Ő nagy erővel is pontosan tudott rúgni, tehát, de tényleg én az elején minden neki köszönhetek, miatt, ahol a Mamut most van, ott a Filér utca alján nőttem fel, akkor a Ganz villanypálya volt a Marcibányi téren, ott gyakoroltam rengeteget, meg a Városmajor. Oda mentem ki mindig, és meg hát előttünk a téren is volt, és a szomszédom volt kettővel, Káposzta Benő, aki a híres újpesti futballista, az anyukája, Káposzta néni, de sokan nem hiszik el, hogy így hívják, de tényleg a Borbé Zoli barátom, a dr. Borbé Zoltán a ügyész, azt mondta, hogy a felesége, aki bírónő a bíróság, akkor nem hitte el, hogy van ilyen név, hogy Káposzta Benő. Azt hitte, hogy hülyeskedik az Oli, pedig egy válogatott.
Mese név, mese.
De híres futballista, és Káposzta néninek mindig rúgdostuk a falat ott az első emeleten, és mindig mondta, hogy hagyjátok már abba, és mondom, hogy Káposzta néni az ön fia is válogatott futballista, tehát valahogy gyakorolni kell, és akkor megnyugodott.
És ugye a nagy, hát első nem az első, de hát az első igazolásod volt a Ferencvárosba, ugye?
A úttörő stadionban voltam 3 hónapot, mert egyetlen füves pálya volt a környéken, ugye a Margit-sziget, az nagyon vonzó volt, mert akkor még nem voltak füves pályák, minden földes.
A Margit-sziget az a mostani pálya is.
Igen, ami az Atlétika Centrum, az volt az úttörő stadion, így van. És az nagyon vonzott engem, hogy füves pálya, 7 és fél éves voltam, levitt oda apukám. hát mondhatom nagy képviség nélkül tényleg, hogy ügyesen cselezgettem, ott próbáltam elvinni a labdát, de abban a korban nagyon-nagyon sokat számít egy év is, de volt, aki 2-3 évvel is nagyobb volt, és hiába voltam ügyes, a 8-10 éves gyerekek ellögdöstek, föllögdöstek, és de az úttörő stadion egyből leigazolt, és érdekes, hogy ennyi idős korban, mert 8 évesen mondtam apukámnak, hogy vigyen el akkor a olyan helyre, hogy a saját korosztályomba tudjak játszani. Így kerültünk a Ferencvároshoz, aki akkor a Terebesi úton, ami a Fehér út, ahol most a KSI pálya volt régen, most a, nem is tudom mi van most, ott is van egy focipálya, az Őrsvezér tértől jobbra kifelé van a Fehér út, oda akart, tervezték régen a Puskás stadiont is, de végül is nem ott lett, avval szemben volt a Terebesi út, mindegy, átkerültem, csak érdekesség, hogy ebbe a korban már másfél évet eltiltották a gyereket, tehát 8 évesen másfél évig nem játszottam bajnoki mérkőzést, de le voltam igazolva az úttörő stadionba, és nem adtak ki. Nem adtak ki a Ferencvárosnak, és az, én meg elmentem, és másfél évig csak edzettem.
Miért a Ferencváros?
Hát a családban. Miért
közelebb is?
Igen, de a család azért Ferencváros kötődésű, hát mindenki, Fradi Drucker volt, a nagypapám is, apukám is, az egész család, és nekem óriási élmény volt utána, hogy én egészen 78, tehát 8 éves koromtól 94-ig, 16 éven át, ebből 6 év volt NB1, és 10 év utánpótlás végigjártam tényleg a Szamárlétrát, és tényleg magamba szívtam, ami a Ferencváros tulajdonképpen, és én olyan játékosokon nőhettem fel, ugye mondták Albert Flóriánt, aki ott volt a klubházban, de én már őt nem láttam játszani személyesen, tehát Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán, Martos, Bálint, Rab, tehát ezen a generáción nőttem fel, és ott lehettünk labdaszedők. Tehát nekünk óriási motiváció volt, hogy NB1-es játékosok legyünk.
Milyen fradistának le, mert mondtad, hogy ott szívtad magadba azt a fradista érzést, hogy ott lettél fradista.
Ez most tényleg sokan elmondták biztos, de ezt meg kell érezni. Tehát ez bekerül az ember ebbe a közegbe, az úgy magába ragadja, beszippantja. Hát most kisgyereki 8 évesen még nem éreztem ezt, de fokozatosan éreztem, hogy a Fradit mindenki meg akarja verni, az ország legnépszerűbb csapata, a legtöbben szurkolnak neki, és tényleg ez egy olyan fantasztikus érzés, hogy bár amikor meg már fölkerültem az NB1-be, ugye 18 évesen, ott bármerre mentünk, az fantasztikus érzés volt, hogy tényleg 8-10 ezer ember kísért minket még vidékre is, hazai meccseinken tényleg 15-20 ezer ember volt. Szóval fantasztikus, és itt Nyilasi Tibi mondta, hogy ezerfejű Cézárnak hívta ő a szurkolókat, hogy nagyon föl tudnak emelni, de pillanat alatt el is tudnak tiporni.
Hát ez nagyjából minden labdarúgó közösség négy van, akinek nagy a nézőtábora, mert én még nem láttam olyat, hogy vagy nagyon-nagyon ritka, és nem tudom, majd te akkor segítsebek, kérlek nekem, hogy melyik az a vesztes mérkőzés, ami után még tudják dicsérni a szurkolók a csapatot?
De nem az egyéniségek például, szerintem a legjobb példa erre Nyilasi Tibor, aki tényleg a Ferencváros ikonja, ezüstcipős, 70-szeres válogatott, tényleg az utóbbi 30 évnek a három legjobb játékosában biztos benne van, tehát tényleg egy fantasztikus játékos, és egy Fradi Volán mérkőzés után az Üllői úton egy durra kikapott a Ferencváros, és őt is megtalálta úgy a közönség, hogy akkor abba hagyta, képzeljétek el, a futball 10 hónapra. Tehát annyira nem bírta elviselni azt, hogy tényleg, és ez nem nagy képviség volt tőle, de ő is a Fradiért tényleg rengeteg dolgot tett, bajnok, ezer minden dolog, tényleg válogatottság, és annyira őt is támadták, hogy 10 hónapra abba hagyta, de hála Istennek, hogy visszatért, mert utána lett ezüstcipős, és utána a karrierje, ha lehet, még jobban beindult. Ezt csak arra próbáltam példának érzékeltetni, hogy a közönség tényleg nem tesz kivételt, tehát nem gondolkozik, ahogy te mondod, egy vesztes meccs után, az van benne, hogy és ez minél nagyobb, ugye a Ferencváros és az Újpest a két legnagyobb szurkolótáborra rendelkező magyar klub, vidéken a Diósgyőr, ahol lehet futball csinálni, de itt tényleg az fantasztikus érzés, amikor nyersz, mert akkor tényleg mögötted van mindenki, de hogy az életben is mondani szokták, hogy a barát a bajban ismerszik meg amikor nehézség van.
Mennyire függ ez össze a profizmusra? Tehát egy játékos hogy bírja kezelni a kritikát, akár a sajátjaitól, akár a másoktól?
Ezt sajnos későn tanultam meg egy mondást, amit nagyon magaménak érzek, körülbelül 15 éve élek e szerint, hogy véleményét csak annak fogadom el, akitől tanácsot is kérnék. Tehát ha minden dologra az ember odafigyel, amit írnak a sajtóba, a bulvár, akkor az fölemészti az ember, pláne egy ilyen klubnál, mint a Ferencváros, és rengeteg olyan játékos volt, aki például vidékről, hát ugye a Fradiba kerülni akkor kiváltság volt, mert mindenki ott szeretett volna játszani, a gólkirályok jöttek, évjátékosa, tehát nyilván a legjobbakat szerettem volna Ferencváros leigazolni, De ezt azért kezdtem elmondani, hogy itt ahhoz, hogy te teljesíteni tudjál, meg kell szokni ezt a közeget, be kell tudni illeszkedni, és azt a teljesítményt, amiért téged leigazoltak, itt is le kell tudni adni, vagy még jobbat, amiben sok játékosnak beletört a bicskája, attól függetlenül, hogy mondom, fantasztikus futballisták voltak, csak amit nagyon jó kérdeztél, hogy egy-egy vesztes meccs után annyira a lelkére vette a szidást, meg a bántalmazás, mert bántalmazás azért nem volt egy-egy kivételtől eltekintve. Tehát a közönség néha nagyon el tudja vetni a súlykot.
Azt elmondhatjuk, hogy a Fradiban a sok-sok év alatt, amit eltöltöttél, hogy egyik nyilatkozatodban hallgattam, hogy nem mindig akkor olyan siker, amikor számítasz rá.
Igen.
Tudod, mire gondolok?
Most egész pontosan nem.
Egy bajnoki címre, amikor azt mondtad, hogy úgy indultatok neki a bajnokságnak, hogy rengeteg fiatal játékosotok volt, és hogy már Fradiban mindig csak az első hely a cél, és hogy csak a legjobbat lehet, és akkor viszont úgy indultatok neki, hogy hát ebből lesz, ami lesz. Nem vártátok, hogy bajnokok lehetek, de mégis.
Igen, hallottam pont az előző adást Lipcsei Petivel, amit csináltatok. Hát ugye nekem kortársam, 4 évet játszottunk együtt az NB1-ben, nagyon jóban vagyunk. És tényleg a hideg kirázotta, hogy beszélt erről az egészről, mert ő aztán még nálam is több mindent, sokkal több mindent megélt, ugye a Ferencváros csúcstartója, és ő is ezt a bajnoki címet hozta föl, hogy ez tényleg ez libabőrös dolog volt, hogy 81-ben nyertünk előtte, 11 évet várt a közönség. És a kérdésedre felelve, akkor elmentek tényleg a Fischer, Pintér, akik válogatott labdarúgók voltak, a középpályán a Kis Albert akkor robbant be a fociba, a Kis Albert, ugye, mert Albert Flórián, ugye az aranylabdás, mindenki Kis Albert, de az Albert Flóri, a Lipcsei Petit előrébb hozták egy sorral, mert addig védőt játszott, ott középpályán fantasztikus teljesítményre volt képes, és ami csúcsigazolás volt, hogy 92. januárjában a Fodor Imrét sikerült leigazolni a Fradihoz, aki ott Siófokon játszott, mert akkor abban az időben német márkába fizettek Siófokon, ami fantasztikus összegeket, tehát lement 5 szénsavas nedűt kedvelő játékos, a Fischer, a Duró, a Máriási, Gregor Fodor, tehát 5-en ott voltak olyan sztorik az öltözőbe, hogy elaludt az egyik, a egyik délelőtt az öltözőbe, megbökte, a másik mondta, hogy fizessi, azt menjünk. Azt mondta, hogy itt vagyunk az öltözőbe, mindegy, tehát, de visszatérve, hogy tényleg, hogy német márkába kapták a fizetést, és a Fischer Paliék már cukkolták a helyeket, hogy márkába kapok annyit, mint te forintba. Aztán ott nem kellett félteni, azért abból lett feszültség. Na, de innen sikerült elhozni a Fodor Imrét télen, és az ő hát meg jó pár játékos vezérletével sikerült ezt a bajnoki címet behúzni, és valóban a fiatalok akkor kerültek újra, vagy először stabil, meghatározó játékosokká a csapatba, és hát ez egy olyan, aki abba benne volt, az tényleg sosem felejti, mert abban a csapatban játszott rengeteg saját nevelésű játékos, hát a Telek, az Albert, a Nagy Zsolt, most nem is tudom, hogy így hirtelen a Baloktonó, tehát Pálink Zsolt, nagyon sok, és a közönség, akárhogy is mondják, hogy Fradi, meg kötődünk hozzá, meg mindig fradisták leszünk, de a közönség sokkal jobban tud kötődni ahhoz, aki reggel 9-től kezdődtek a meccsek, például a Népligetbe a futball. Voltak idős úriemberek, akik végignézték 9-től délután 6-ig, délután már este a nagy csapat játszott, és tudták, hogy ki az a Kislisztes, az Albert, a Telek, és tudtak kötődni hozzá, mert ott nőtt föl a szemük előtt, és az szerintem, de ez vidéken is így van, hogy lokálpatriotizmus, Debrecenbe, Diósgyőrbe, sorolhatnám.
Most azért mondták két különböző dolgot, egyik az öltözői hangulat, amit nem okvetlen kéne átörökíteni, most már ezt valószínűleg nincs is meg semmelyik sportágban. Bár nagyon romantikus hangulata van, és jó róla, vagy jó ezt hallgatni, meg valószínűleg jó róla mesélni, hogy még úgy is milyen nagy játékosok tudtak születni, és milyen szép teljesítményeket tudtak hozni. De ugye emellett mondtad azt is, hogy hát egy külföldi játékos nevet nem említettél, csak magyarokat, hogy honnan
szedték. Bocsánat, a Kuznyecov volt, tehát ő megelőzte a korát, ő a Sirimbekov volt a Vasasban az első Magyarországon, nagyon jó futballista volt, és a Szergej Kuznyecov, akinek a fia most ugye edzősködik, ő nagyon jó futballista volt, egy beállós abban a rendszerben volt, jobb hátvéd, közép hátvéd, beállós, bal hátvéd, egy remek légiós volt. És a Rácz László Boszát, az Európa bajnok szovjet válogatott futballistája, csak sajnos, amikor ide került, már nem tudott hozzátenni, mert addigra már ő nem tudta hozni azt a teljesítményt, amiért ő az volt, aki.
Akkor nem sok külföldit említettél, legjobban csak magyarokat, egész őket leszámítva, akit a végén hozzátettél, de hogy mégis akkor lettek szép eredmények, és elég komoly lelkesedéssel soroltad a neveket, hogy Ez most már teljesen egy elrugaszkodott ötlet idehaza, hogy valami hasonló történjen meg?
Hát azt gondolom, hogy igen. Én nem a külföldiek ellen vagyok, én az ellen vagyok, hogy az hasonló testhelyzetből néha légiós játszon, de ez nem csak magyar dolog, ez bárhol. Hát ha innen kimész külföldre, akkor Szoboszlainak jobbnak kell lenni, mint a helyén aspiráló játékosnak, mert különben nem játszana, vagy egyenlő testhelyzetből az azonos országbeli fog játszani, és én az ellen vagyok, hogy ide hozzuk a kispadra a 20., 22., 24. külföldit, amire nincs szükség, mert az tényleg elveszi a helyet a fiatalok elől. És a fiatalok meg akkor derül ki, hogy alkalmas, hát a Tóth Alexnél jobb példát nem tudok most mondani. A Csizmadia Csabával szintén itt voltunk benne a Nemzeti Sportrádióba, aki a Kecskemét edzője volt a Gerazolival, délelőtt megegyeztek, hogy a Tóth Alex kölcsön maradva a Kecskemétre. Tehát megvolt minden, és betegség, lázas lett valaki, este bekerült az Európa Liga csapatba, a Fradiba, jó játszott, ott tartotta a Fradi, és onnan indult meg a karrier. Nyilván, ha ő nem lenne ilyen tehetséges, nem játszott volna így, de a lehetőség, hogy megkapja valaki a lehetőséget, vagy sem. Mert nem mindenki tud élni a lehetőséggel, ez természetes, de ha nem kapod, meg nem derül ki.
Mi tartja fent ezt a folyamatot, amit előbb említettél, hogy a hasonló magyar helyet hasonló külföldit tesznek be?
Itt a menedzserek szerepe nagyon döntő, mert a menedzsernek ugye a külföldi játékos sokszor olcsóbban meg tudja szerezni, és ha ő továbbadja, abból a menedzser tud részesedni, és
de miért nem olcsóbbak a magyar játékosok akkor, hogy ők legyenek a könnyebb helyzetben?
Hát ez egy jó kérdés, ezt meg kéne oldani valóban, mert az lenne a normális, hogy szerintem mindenki gondolkozik, mert a Fradi sem, meg semmelyik magyar klub nem ellensége önmagának, hogy nem szeretne fiatal magyarokat játszatni. Viszont azért szerintem a szakemberképzés is, meg azon belül pedzegettük itt, beszélgettünk adáson kívül, de nem futballról, hanem ezer dologról, hogy mindenkit az eredményei minősítenek, hogy ki milyen edző, hogy most mit értél el, keresnek-e külföldről, vannak-e olyan eredményeid, és az alapján nevezel ki edzőket. Most szerintem nem lehet kijelenteni edzőként se, hogy csak külföldi lehet mondjuk a Ferencvárosnál edző, hanem aki alkalmas arra, hogy megoldja a feladatot, de kijelentik, hogy csak külföldi lehet. A másik dolog meg, hogy az utánpótlásban nincsenek szerintem rosszabb génekkel megáldott gyerekek manapság, miért lennének? Tehát itt van egy ilyen mondás, nekem az apósom dr. Páncsics Miklós egyébként a Ferencváros.
És meg a feleséged is labdarúgással foglalkozik.
Igen, és ő mondta egy nagyon jó mondás, hogy edzetre pihenni nem lehet magát az embernek. Tehát olyan nincs, hogy edzés nélkül, munka nélkül, és ez nem csak a futballra, a vízilabdára, vagy bármit csinálsz, azt perfektetett minőségi munka nélkül nem tudsz sikereket elérni, ez 100%.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
És az égbe remeg, mert ő rettentő, megfejtő, te is kifekszel a reptemtől. Ez a boxos box kesztyűben rúg is, leütlek úgy is. Ez az erő soha el nem múlik, túlon túli. Mit lát szemem, az egy aranyérem, kérem. Küzdök, amíg hajt a vérem, célom elérem. Tőlem hangos, arra egy pisztoly lőes tartó, csak hajtok előre, hogy győzzön a jobb. Arról vagyok híres, hogy föl nem adom, csak futok az úton, minden akadályt átugrok, felállok a bukok, mindenki medette húzok, belőz a cél egyenesben a bajnok. Tessék-e monit a stafétabot? 4x100 nálam a bot, gyorsan szedem a lábaimat, látom a célt, de nincs még véget a versennek, és nem vesz észre az előttem futó, tempóváltás, mint egy UFO, s nem tehetek más, csak gógó, soha ne add fel ez a motto.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Lukovics László volt válogatott labdarúgó, jelenleg szakkommentátor a vendégem. Én amúgy azt gondolom erről a fiatalokat hogyan és mikor kell bevetni, és a pénznek a szerepéről és a helyéről a profi sportban, hogy az, amit én látok most már így több sportágban, hogy először a munkaóra kell, tehát a rengeteg játékperc a játékosokban, teljesen mindegy, milyen sportágról, milyen sportolóról van szó, mert először meg kell tanulni igazán jól, megbízhatóan játszani, és stabil teljesítményt hozni, még hogyha nem is olyan extra, de azt lehet fokozni folyamatosan, de hogy egy szint alá már ne essen le a teljesítménye. Mert alapvetően egy játékosban szerintem akkor lesz igazán jó játékos, a kiugró játékos, amit te is mondtál az Alexszal kapcsolatban, hogy van egy lehetőség, és az a lénet kell. Azzal meg szerintem alapesetben akkor tudsz élni, hogyha már benned van az a munkaóra, ami ahhoz kell, hogy
magyarul, ott a tudjál bizonyítani. Magyarul, ha nem állsz készen, nem fogsz tudni bizonyítani.
Mert lehet, hogy te nagyon jó vagy, de azt az egyet elrontod, és utána soha többet senkit nem fogsz érdekelni, akármilyen jó vagy.
És erre mindig készen kell állni.
Igen, tehát szerintem rengetegen eltűntek így a súlyesztőbe, mindig készen kell állni, meg az a véleményem, hogy az igazán jó játékos, az 90% vagy 99%-ban készen áll. Mindig van, hogy ő se tud akkor úgy teljesíteni, de ez is ahhoz tartozik, hogy ő igazán jó játékosa vagy nem. Tehát, hogy a tehetség, a képesség, a munka, a szorgalom, a minden együtt egyszerre össze kell állni, hogy abban a pillanatban te jól tudjál lenni. És ez a fiataloknál szerintem ez az egyik leglényegesebb dolog.
Meg bocsánat, a játékpercek, amit te is mondtál, de arra szeretnék kitérni, hogy keres egy nagyon jó csapat. Elmész oda és ülsz a padon, mondjuk fiatalon, elveszik a fejlődésnek egy olyan fázisa, egy olyan korszaka, hogy megáll. Én nekem saját példám van, ifjúban például egy Báder János nevű nagyon jó focista volt, együtt voltunk, ő volt az óriási tehetség, én is sok gólt rúgtam, de ő nálam is többet, és volt egy olyan ugrás, hogy engem Serdül egyből csak az IFI 2-be vittek, végigjátszottam, én abban az évben fejlődtem a legtöbbet, őt fölvitték az IFI 1-be, de 20 perceket, fél időket játszott, és neki ezáltal megtört a fejlődése.
Nagyon jó, amit mondasz, és pontosan ezt szerettem volna én is folytatni, hogy ha menedzser, ugye a menedzsernek a pénz a lényeg, tehát hogy meddig tudja használni, eladni a játékos, és amúgy abból ő mennyit profitál, és a játékos mennyit profitál. Van egy olyan elméletem, hogy megvan annak az ideje, akár a játékos életciklusából adódóan is, vagy már a teljesítményeből adódóan is, hogy amikor készen áll arra, hogy ő tényleg nagy megmérettetésekben, nagy csapatokban tudjon eljutni, és ott próbál bizonyítani, az azért az idő. De ahhoz rengeteg percet kell játszani, és amit most említett, hogyha valaki eligazol egy tetszetősebb csapatba azért, mert jobban neve, mert majd egyszer ott szeretnék játszani, és amúgy sokkal többet tudok keresni. Nem olyan kicsit kispadozok, de majd beküzdöm magam. Ez hát kb. Ilyen fél zsák utca, hogy innen nem biztos, hogy tudsz menni. És ugye jön a kérő, és egyből igent mondasz. Ez a másik része. És én azt szoktam javasolni a mi játékosainknak, hogy első kérdésre ne menj el. Értékesebb leszel, hogyha nem mész el. Mert ha nemet mondasz, értékesebb leszel. Sőt, ha igazolsz, akkor oda igazoljál, vagy maradj ott, ahol nagyon sokat tudsz játszani. Rommá tudod magad játszani. Igaz, hogy kevesebb pénzért, de nem ez számít, mert ez is egyfajta befektetés, hogy te a pénzt, amit kaphatnál, az becseréd a munkára, tehát a lehetőségre, hogy játszol.
De azáltal te fejlődsz, te leszel jobb, és te leszel értékesebb.
Így, pontosan. Csak ez idő, ez játék az idővel, ez egy hosszú távú stratégia már, amennyire hosszú távokat lehet.
Bocsánat, és van az az út még, hogy megvesz egy hatalmas koncern, mondjuk egy Manchester City, egy Chelsea, és egyből kölcsön ad. De az sem mindegy, hogy hova. Tehát az is, hogy milyen szintre ad kölcsön, ami a te fejlődésedet mennyire tudja szolgálni.
Abszolút, és itt van a menedzsereknek szerintem a nagyon fontos szerepe, hogy az elején, már ha az elején akarod húzni a hálót, az nem biztos, hogy beleakad valami, sőt, lehet, hogy kihúzod a kispadra, és ott is marad. De ha már nagyon akarnak hinni, és már tényleg nagyon vagy, és már azt látod, hogy már kinőtted azt, ahol vagy, tehát van egy ilyen érzésed, hogy már uralod azt a helyzetet, azt a csapatot, azt a játékpercet, amit kapsz, és tényleg nagyon jó vagy, akkor kell egy olyat lépni, ahol tényleg óriási kihívásnak kell, hogy megfelelj, de már sokkal felkészültebb vagy, és akkor kell húzni a hálót. Tehát nem 17 éves kortól kell húzni a hálót, hanem lehet, hogy csak 23-tól 33-ig, és a 23-tól 33-ig, ha az a célod, hogy sok pénzt keres, mert minden lehetne ez egy bármelyik sportnak
ez a célja. Az álszent, aki azt mondja, hogy nem.
De igen, tehát, hogy valami célodnak kell legyen, és vannak, gondolom, olyan civil munkát vállaló emberek, akik azért végzik azt a civil munkát, mert nagyon sokat fizet. Van, aki szereti kevés pénzt, van, aki szereti sok pénzt keres, van, aki nem szereti sok pénzt keres, és van olyan is, aki nem szereti és kevés pénzt keres. Tehát
legrosszabb kombó.
Tehát, hogy ebből lehet válogatni, de szerintem mindig kell, hogy legyen egy célja annak, amit csinálunk, és hogy miért csináljuk. A labdarúgásban ugye, hogy minden profi sportágban ez is egy cél. Ezt jól megbeszéltük. De most jön az ugrás, hogy a bajnokok lettetek, majd utána az egyeztetés hiánya miatt igazoltál el az akkori és a mostani legnagyobb riválishoz is, amit említettél, hogy ott is valószínűleg nem a csapatváltás meg a színváltás ott a legnagyobb kihívás, hanem esetleg a szurkolóknak való nem megfelelés, mert ebben a helyzetben meg lehet felelni bármelyik szurkolótábornak is? Ugye az Újpesthez igazoltál.
Igen, de 92-ben megnyertük a bajnokságot, utána én 94 nyarán igazoltam, mert tehát még kétszer nyertünk magyar kupát, tehát minden évben nyertünk valamit a Nyilasi Tibivel, tehát háromszoros kupagyőztes vagyok, bajnok, szuperkupagyőztes, hát minden évben valamit nyertünk a Tibivel, és 94 nyarán ez a kettő nem függ össze, de pont Nyilasi Tibornak megköszönték a munkát, akkor jött Novák Dezső, nekem lejárt a szerződésem, és természetesen tárgyaltam a Ferencvárossal, hát én nekem meg se fordult a fejembe, hogy én elmegyek innen. És tehát tudtam azt, hogy akik jönnek játékosok, hogy milyen fizetések vannak, és egy teljesen reális összeggel fordultam a Ferencváros felé, igazából lakást szerettem volna, és elkezdődtek a tárgyalások, és egyszerűen megrekedtek, pedig akkor már háromszor Toldi Vándor díjas voltam a Ferencvárosban, azt jelenti, hogy minden évben a legtöbb gólt bajnoki mérkőzésen, aki lövi, azt nyeri a Toldi Vándor díjat, és jól ment a játék, megnyertük, pont akkor nyertük meg a Honvéd ellen a Magyar Kupa döntőt, az a híres kardlapos, amikor a pályára vezérelték a lovasrendőröket, meg minden ott Kispesten. Nem, fogalmam nem volt, hogy az utolsó ferencvárosi mérkőzésem, de az volt, ott nyertünk 2-1-re, és egyszerűen én azt gondoltam, hogy elindultak a tárgyalások, lejárt a szerződésem, minden megegyezünk, és megy tovább minden, ahogy tulajdonképpen eddig ment. És tehát, mivel jól ment a játék, a piacról voltak megkeresések, és tárgyaltam sok csapattal, még Stadler Józsi bácsi is megkeresett.
Most hát volt menedzsered?
Nem.
Te intézted magadnak?
Igen, nem volt menedzserem akkor, most végig gondoltam, végigpörgettem. Nem is volt akkor még divat a menedzser, de ilyen barátok próbáltak segíteni, vagy ilyen tanácsadók. De hát akkor tárgyaltam a Vasassal, ugye Újpesten Garami Józsi bácsi volt, és végül majd ide fogok kiukadni, hogy Garami Józsi bácsi nem csak egy csatárt szeretett volna, hanem ő ragaszkodott hozzám, tehát ő mindenképp engem szeretett volna. És ez egy döntőér volt, tehát addig még nagyon sok minden történt, mert a Fradival azért ez egy 3 hetes történet volt, hogy tényleg olyan szerintem, tehát hogy érzékeltessem, az Újpest háromszor akkora volt az Újpest kínálata, mint a Ferencváros, és én mondtam, hogy még a feléér is itt maradok a Fradiba, de hogy ott úgyse lakást kapok, hanem hogy ibusz lakást, ezt hajtogatták a Fradinál. Hát mondom, de higgyék el, oda már azért vittem ügyvédet, hogy nem ibusz lakásról van szó, tehát nem egy bérlemény, hanem egy örök lakásról van szó. És akkor mentek a tárgyalások, de egyszer nem tudtunk túllépni, akkor Havasi Mihály volt a Ferencváros vezető, és idősebb Szívós István volt az elnök, aki hát nem kell bemutatni, hogy de egy nagyon karizmatikus egyéniség volt, aki szerintem a Ferencváros legsikeresebb elnöke. Tehát az ő regnálása alatt a Ferencváros minden megnyert, és nem a futballról beszélek, csak a kézilabda, a vízilabda, a tornászok. Tehát egyszerűen a jégkorong, fantasztikus, tehát az fantasztikus időszak volt, de valahogy ott mégis húztak egy vonalat, hogy a Ferencváros ennyit tud adni. És én próbáltam, tehát ez tartott 3 hétig, hogy ott ment, mert egyszerűen nem értettem meg, hogy én nem akarok elmenni.
Megsértődtél?
Hát megsértődtem. Most körülírhatnám, hogy nem. Természetesen megsértődtem, mert úgy éreztem, hogy jobban kellek a Fradinak, hogy több követ megmozgatnak azért, és ez nem egy blöff volt részemről, hogy háromszoros az újpesti kínálat, hanem ez egy valós, ami utána meg is történt, mert amikor Újpestre szerződtem, valóban kaptam egy lakást, és tehát eltelt ez a 3 hét, ami rettentő sok álmatlan éjszakát okozott, de előbb-utóbb lépnem kellett, és mivel nem gördült, előbb-utóbb elmentem.
Hogy fogadták ezt a Fradiban?
Hát igazán, ugye június 15-én volt a Magyar Kupa döntő, elmentünk 2 hét szünetre, júliusban volt ez a 3 hét, amíg alkudoztam a Fradival, július közepe vége felé igazoltam Újpestre, és augusztus 29-én már Ferencváros-Újpest mérkőzés volt a Albert stadionban, a régi Fradi pályán. Na most ott minden volt, nem csak fehér ember, nem ott, ott elfelejtik, hogy 16 évet töltöttél, ott miket nyertél, egy bajnok vagy kupagyőztes, szuperkupagyőztes, a Fradi válogatott labdarúgója. Ott semmi nem érdekes, csak te az ellenfélbe, az ősi rivális az ellenség csapatába játszol, és ráadásul 3-0-ra nyert akkor az Újpest, és 2 gólt szereztem.
És az Újpest hogy fogadott?
Hát na, az újpesti ulták itt fogadtak be. Tehát aki a Fradinak gólt rúg, az náluk a szent ember. Tehát az attól függetlenül, hogy ott az első 8 meccsből 8-at nyertünk Arami Józseffel. Tehát ott valami fantasztikus kezdés volt. Első meccs 6-1 a Pécs ellen, 5-3 a Vasas ellen, 7-1 a Sopron ellen, úgy mentünk a Fradihoz, ott 3-0, tehát 20 gól fölött rúgtunk 4 meccs alatt, és minden összejött. De hát a Fradinál ott akkor nagyon szittak, nem a játékos társak, hát ők megértették, hogy miről van szó. Szóval természetesen a meccs hevébe nem simogattuk egymást, még Lipcsei Petivel se, tehát ott mindenki nyerni akar. Ott nem arról van szó, hogy a pályán nincs barátság, előtte, utána természetesen van, de a szurkolók ezt nem tudták megérteni, hogy lehet Újpestre igazolni. Hát azért volt erre példa, Ebedli Zoltán, Kerekes György, pont az ő kettőjük nevét említem, akik 84 vagy 85-ben volt egy Fradi Újpest, és a két említett úriember góljával nyert az Újpest a Fradi ellen.
Milyen változást értél meg az öltözőkben?
Az öltözőben, hát ugye én a Fradiról már beszéltem, hogy tényleg ott nőttem föl, mindent láttam belülről, fantasztikusan éreztem magam, tényleg nagyon jó volt. Újpesten akkor még nem volt közönség, mert 92-ben megnyerték ugyan a Magyar Kupát, de utána való évben majdnem kiesett az Újpest, osztályzón maradt benne a 60 ellen, és nem volt még igazán ütőképes csapat. De Garami József, hát tudjuk, ahova ő beteszi a lábát, előbb-utóbb kialakult valami futball, és itt a valami futballról azt kell érteni, hogy egyre jobb csapat kezdett kialakulni, és ebbe szánt engem a csatársorba, és így kezdtük a bajnokságot, ahogy mondtam, és milyen érdekes fintorra a sorsnak, hogy ebben az évben az Újpest vezetett ezáltal legalább 8 ponttal a Fradi előtt, mégis a Fradi lett a bajnok a végén, mert a tavaszt az Újpest elrontotta, és ez lett az a híres BL korszak, tehát 95-ben a Fradi, és akkor mindig megkérdezik tőlem, hogy nem bántam meg, hogy BL-t hagytam ott, hát most ha tudod, hogy ráesik egy tégla a fejedre, akkor nem arra mész. Hát előre ezt nem tudhatja az ember, hogy most BL, de hát nagyon örültem attól függetlenül, kim voltam minden meccsen, a Fradi BL meccsein. De Újpesten akkor fogadtak be tényleg, amikor Fradinak megrúgtam ezt a 2 gólt, utána is jól ment, de a végén a Fradi lett a bajnok.
Van különbség? Tehát, hogy a két labdarúgás, nagy múltra rendelkező egyesület, elindultál egy olyan öltözőből, hogy sose akartál valószínű, amikor még Fradi színekbe játszottál, bemenni a másik öltözőbe, aztán mégis az lett a hazai öltözőt, hogy ez így azért nagyon simán ment, tehát belépsz oda az öltözőbe, és úgy mentél oda, na akkor lemegyünk edzeni, és akkor bemegyünk az újpesti öltözőbe, vagy azért úgy gondolkoztál rá, hogy hát azért ez most milyen lesz. Tehát, hogy volt-e extra izgalom abban, hogy átmész, vagy egy csak eligazolta, aztán profiként amúgy nyilatkoztál is, hogy ez egy profi döntés volt, profi sportág, profi választás, és csinálni kell, ez csak egy munka.
Hát például ugye Weber, György, Szlezák, Kozma István, ők voltak a meghatározó játékosok akkor Újpesten. Hát Weber Gyurival addig az éjszakában egyszer-kétszer messziről találkoztunk, de úgy két nagyobb, komolyabb szót nem váltottunk, de nem kedveltük egymást, azt így kimondhatjuk így is, mert üzengetések azok mentek. És akkor megérkeztem az öltözőbe, akkor méricskéltek, hogy nézegettek, hogy most akkor...
Ez biztos?
Hogy tényleg ide jön, igen, és akkor most itt fog focizni, és akkor Fradi meg minden. De én azt gondolom, hogy ugye te is nagyon komoly sportoló voltál, hogy az öltöző megérzi azt, hogy az adott ember tud segíteni a csapaton, vagy nem tud segíteni, és utána az egy dolog, a pályán kell bizonyítani, és ha ez sikerül, akkor befogadnak. És hál' Istennek, amit említettem, hogy így kezdtük a bajnokságot, hogy nagyon összejött minden, és így nagyon hamar befogadtak.
Mennyi, 1 év volt az Újpest?
2.
2 év volt az Újpest. A másik év az már újpestiként indult?
Hát a másik év az sokkal rosszabbra sikeredett, mert volt egy válogatott edzőtábor, ahol egy teljesen ártalmatlan szituáció, vagy egy utolsó edzés, ami a fociba úgy kell elképzelni, hogy egy könnyed egymás közti játék, vagy egy kis sprintelés, hogy fölfrissüljél, tehát ott már vigyáznak egymásra az emberek, mert másnap meccs van, és egy ilyen egymás közti játéknál a Halmai Gábor olyan szerencsétlenül talált el, egy labdát el akartam sodorni hassal, és ő meg vissza akarta húzni a mezőnybe, és így gyomorszájon talált, és így összegörnyed az ember először, és akkor ott próbálta kihúzni meg minden, és éreztem, hogy valami nem stimmel, mert nagyon fájt a hasam. Bementem, és akkor zuhany alatt véres volt a vizeletem, és akkor megijedtem, gyorsan be a kórházba, és akkor mondták, hogy vese, és akkor ott vaciláltak, hogy kell műteni, vagy nem kell, de hál' Istennek nem kellett műteni, de itt nem hagytam ki sokat, mondom, megúsztam műtét nélkül, ez volt októberbe, mondom, addig én 8 meccsen 9 gólt rúgtam Újpesten az első 8 meccsen, tehát életem formájába játszottam, minden összejött, és jött ez a sérülés, és visszatértem, ugye már télen el tudtam kezdeni az alapozást az Újpesttel, jól is ment az alapozás alatt, és lejátszottam egy olyan tavaszt, ami soha nem volt a pályafutásom során, 1000 helyzetbe kerültem, és nem rúgtam gólt. Tehát egyszerűen ott valami megtört nekem, ezt nem lehet csak erre fogni, de most tényszerűen mondom, hogy ez így történt, hogy oda kerültem ugyanúgy, tehát jó helyekre futottam, megkaptam a labdát, kapufát rúgtam, mellé rúgtam, kijött a kapus, belerúgtam. Egyszerűen azon a fél szezonban nem ment a játék.
Ez valami misztikum lehetett szerinted?
Nem tudom, de ez is belejátszott abba, hogy az Újpest akkor végül is nem nyerte meg azt a bajnokságot, hanem a Fradi lett a bajnok, és így hála Istennek, hogy a BL szereplés meg minden összejött. Hát nem hiszem, hogy misztikum, ez csak úgy tényszerűen mondtam el, hogy ez így zajlott.
Utána ugye volt még igazolás, és utána kimenték külföldre is. Mi a különbség a külföldi labdarúgás és a hazai labdarúgás között? Akkor mi volt, te mit tapasztaltál?
Hát én Albániában voltam, ugye a Tiranával bajnokok is lettünk. Hát ott akkor még elég balkáni körülmények voltak. Hát igazából most mondhatnám, hogy de szép Albánia, meg oda vágytam mindig, hogy ott lehessek légiós. Hát igazán a pénz beszél természetesen. Volt egy egyiptomi vállalkozó, aki egy lepukkant területen tényleg fél Tiranát újraépítette, és egy elég gazdag vállalkozó volt, ebből rengeteg pénze volt, és visszaforgatott nem keveset a Tiranába. És így kerültünk ki jó páran, Kenesei Zoltán, Lázár Sütörivel négyen voltunk kint Tiranába, ez 2000-ben volt, de hát akkor úgy képzeljétek el, hogy akkor még nagyon lepukkadt állapotok voltak, hát olyan kocsik jártak, hogy a trafikba lehetett rendszámot venni, tehát megvetted, rárakta a kocsira, avval ment, akkor tényleg volt olyan edzés az edzőpályánkon, hogy átsétáltak edzés közben. Volt egy ilyen kitaposott út, mint egy ilyen megyekettes
pálya. Munkába mentek is.
Hát, vagy haza, ilyen megyekettes meccsen volt, aki tényleg egy ilyen kecskét vezetett, de tényleg ez szürreális volt. A bajnokit, hál' Istennek, egy normális stadionban játszottuk. Hát volt olyan idegenbeli mérkőzés, ott halálfélelmem volt. Tehát volt egy olyan, hogy ott a szurkolók tényleg kövekkel, meg mindennel dobálták a buszt, és az egyszerűen az csoda, hogy megúsztuk, mert be is tört a busznak az ablaka, hogy ott nem lett sérülés. De végül is ez nem lett hosszú ez a kaland, mert összesen egy év volt. Bajnokok lettünk, én hazajöttem, de nem bántam meg, hogy láttam ezt is, de nem ez volt. Tehát a futballistának, amikor külföldről beszél, akkor nem ez a vágya, hogy Albániában akkor játszol. Egyébként Albánia rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban, látjuk válogatott szinten is, infrastruktúrába is. Földrajzilag egyébként egy gyönyörű helyen fekvő országról beszélünk, csak akkor még eléggé elmaradott volt.
Utána visszajöttél Magyarországra, még jó néhány évet játszottál, és ott még 36-8 éves korodban is játszottál? 30?
Hát még igen. Hát játszottam az Unionéba, a Blasse egy, ami most már nagyon híres arról, hogy rengeteg NBA-s játékos jelen pillanatban, Juhász Roland, Fecesin, Robert játszik ott, sőt többen az én korszakomban játszott a Egresi Gábor, a Fehér Csaba mostanában játszott nemrég. Tehát rengeteg volt válogatott játékos, a Szabó Tibor, aki menedzser is, ugye a Vladan Filipovicsal. Tehát nagyon jó csapatunk volt. És akkor, amit mondtál, még 30 akárhány évesen, igen, pontosan nem tudom, de akkor még rúgtam egy 16-18 gólt így a Blasse egybe, tehát akkor még jó ment a játék. Aztán Biatorbágyon fejeztem be, szintén megye egybe, olyan, nem olyan, tudom, pontosan 2010-be.
Utána edzősködni kezdtél, de így ilyen távlatból hogy értékeled a saját labdarúgó pályafutásodat?
Hát mindenki többre vágyik, jobbra vágyik, de én azt szoktam mondani, hogy valamiért úgy alakul, mert te is gondolom találkoztál rengeteg olyan emberrel, hogy ha ott észrevesz az edző, ha ott az bemegy, ha engem választanak, akkor ez lehettem volna, az lehettem volna, ezt nagyon sokan elmondják, de igazán szerintem azok, akik kitartóak, rátermettek előbb-utóbb, úgyis jön a lehetőség, lehet, hogy később, mint korán, de aki kitartó, az megkapja a sanszot, és ha tud élni vele, akkor él vele. Én szerintem nem panaszkodhatom, mert azért sikerült magyar válogatottnak lenni, bajnoknak, háromszoros kupagyőztes, szuperkupagyőztes, játszhattam tényleg az ország két leghíresebb csapatában. azért nagyon komoly élményeket élhettem meg ez a közönség előtt. Nyilván, hogyha nincs a sérülés, de hát a fociban nincs ha, tehát de te tetted fel a kérdést, azért merek erről beszélni, akkor nyilván még több meccsem lenne, még több gólom, de mindig az emberben biztos szerintem még a Messibe is van olyan, hogy lehetne jobb, de hát fantasztikus, amit mondjuk ő teljesít, csak azért hoztam őt példának, hogy a világ legjobbja is biztos, hogy vágyik arra, hogy még jobb legyen, de egészében nem vagyok elégedetlen a pályafutásommal.
Szerintem ennek sosincs vége. Csak hogyha úgy döntesz, hogy le tudod zárni, hogy ennek vége van, az a vége, de mindig van több vagy jobb, vagy máshogy, hanem is okvetlen jobb, meg jobb.
Ha nincs, akkor nincs motiváció. Igen.
Csak hogy máshogy, akár más közegben, más csapatnál, más környezetben, az is szerintem nagyon inspirálható tud lenni. Ha egy fiatal kezdő labdarúgónak kéne elmondanod, hogy miért csinálja ezt a sportágat, akkor mit mondaná neki?
Hogy ne csak a pénz miatt. Tehát ne az legyen, hogy most látja, nyilván Szoboszlai Dominik egy rendkívül nagy vonzerő, és hála Isten, hogy van, és nem csak ott van, ahogy beszéltük egy csapatba, hanem húzó ember, vezéregyéniség, ő tényleg ki lehet rakni kirakatba, de azért, tehát nem lelombozni akarom a fiatalokat, tehát azt nem gondolhatja mindenki, hogy mindenkiből Szoboszlai Dominik lesz. Természetesen, ahogy beszéltük, munkanélkül nincsen, meg azt bele kell tenni, akinek a szülei megengedhetik a külön edzéseket, az egyéni edzéseket, az óriási előnyben van a többiekkel szemben, de itt kéne például vagy az MLS-nek, vagy valakinek fölkarolni azokat, akik olyan régiókban vannak, akik például infrastruktúrálisan vagy logisztikailag nem tudnak eljutni olyan helyekre, nagyon tehetségesek, de nem tud bejutni mondjuk egy megyeközpontba vagy egy megyeszékhelyre, hogy ezekbe olyan szemű emberek, mint Garami József volt például, ezeket felfedezzék, bevonzák ezekbe, most van a Bozsik program, de még jobban, hogy ezek az emberek ne vesszenek azért el, mert nem tudja megengedni a szüleje, hogy bejusson Miskolcra, vagy Zalaegerszegre, vagy teljesen mindegy, és ő ne vesszen el a futball számára, tehát ezeket megtalálni. És én levinném az utánpótlás korba a legeslegjobb edzőket a 7-12 éves kor között, és most jelen pillanatban ugye nem fizetik meg, akkor nem fog oda menni. Nyilván most, hogy TAO-s pénzek, meg MLS, meg focit szeretik, hál' Istennek, viszonylag normál fizetések vannak utánpótlásban is, de nem lehet összehasonlítani, hogy NB1-be vagy akár NB2-be mit keresel. Tehát röviden válaszolva a kérdésedre, a legjobb szakembereket vinném le azokhoz a korosztályokhoz, fölkarolnám azokat a gyerekeket, akik nem engedhetik meg a szüleik logisztikából, kifolyólag vagy anyagilag, hogy edzésekre járjanak napi szinten, tehát azokat mindenképp összeszedném, és nem térnék le az útról. Tehát nem az lenne a döntő, hogy most a szövetségkapitány olasz, akkor olasz módszert viszünk, ha holland, akkor holland módszert, ha most jön egy spanyol, akkor a Bernstorff, akkor német módszert. Ki kell állni, valakinek hinni kell, aki szakmailag hiteles, és azt az utat végig kell csinálni. Tehát nem lehet az, hogy amit az előbb mondtam, hogy két évente jön egy új nemzetiségű valaki, és akkor állunk az ő vonalára, mert most ő a szövetségkapitány, amik jelen pillanatban olasz, akkor olasz stratégiát viszünk, hanem ami mellett kiáll, azt végig kell vinni azt az utat, mert tudom azt, hogy nem attól lesz jobb játékos, vagy rosszabb, hogy 2-0-ra kikap a serdülő 3, vagy 3-1-re nyer, nyilván ha minden héten kikap, akkor nem jó az edző, de benne van a vereség, az, hogy a védőink nem merik kihozni a labdát, az abból fakad, hogy az edző rúgd el, nehogy gólt kapjunk hátul, mondja kiskorba. Na most az a rúgd el, nehogy gólt kapjunk, az felnőtt korba ugyanúgy el fogja rúgni a labdát, tehát ki fog maradni a csapatból, mert ott már meg kell játszani a labdát. Magyarul, ha te olyan edzőket raksz oda, akibe te bízol, mert te raktad oda, mint szakmai vezető, akkor tudod azt, hogy ő alkalmas arra a feladatra, és meg fogja oldani. És teljesen mindegy akkor, hogy te 3-1-re kikaptál, ha tudod azt, hogy te neked lesz egy jobb hátvéded, egy jobb futód, most nem megyek végig az összes poszton, de tudod azt, hogy játékosokat tudsz nevelni, mert ki fog jönni ebből a műhelyből, mert egy koncepciót viszel végig.
Sportolók sláger listája a Nemzeti Sport Rádióban.
Ülni a te jutó, fázni, ha elalszom. Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Bukovics László volt válogatott labdarúgó, jelenleg szakkommentátor a vendégem. Említetted az egyéni képzéseket, hogy azért ez egy nagyon egyszerű gondolat, és alapvetően ez fizet is, mármint hogy eredményességben, mert ha valakivel egyénileg foglalkoznak, és mondjuk nem 20-30 játékossal kell foglalkozni egy edzőnek, azért sokkal hatékonyabban lehet vele dolgozni, tehát ezeket a mikromanagement mikroedzéseket meg lehet oldani velük, és azokat a hiányosságokat kiküszöbölni, vagy azokat az erősségeket felerősíteni, ami van mondjuk, vagy volt Szoboszlai Dominiknak is. És ez ugye megvan a teniszben is, meg egy csomó más sportágban, sőt a teniszben szinte így működik az egész, horror pénzekért. Labdarúgásban azért nem horror pénzeket kéne szerintem erre áldozni, hogy, vagy nem horror pénzeket áldoznak erre, akik ezzel foglalkoznak, de ez miért nincs meg? Tehát miért nem működik, hogyha tudjuk, hogy ezt így kéne csinálni? Tudjuk, hogyha egyénileg lemész. Tudjuk, hogy azért a labdarúgásnak van egy óriási előnye az összes többi sportággal szemben, hogy nagyon egyszerű. Tehát nem kell hozzá háló, nem kell hozzá ütő, nem kell, tehát kell egy valamilyen cipő, kell egy valamilyen labda. Most nagyon leegyszerűsítem az egészet. Ugye nem egy úszás, nem egy vízilabda, nem egy birkózás, vagy hát meg a birkózást is lehet a Nietzsche, de ott nagyokat esni azért nem lehet a fő, mert hogy eldobálják egymást, akkor egy csomó orvost kéne odahírni, mert mindenki törné magát össze-vissza. Tehát, hogy a nagyon egyszerű sportág, egyszerű szabályrendszerrel, nagyon könnyen megérthető, és az eszköz igényese olyan óriási, nyilván, hogyha később már profi, hogy az egy teljesen más közeg, de hogy megtanulod az alapokat, tehát hogy megtanul olyan képességeket, amiket csak egyénileg tudsz megtanítani. Hogy ez, ha ez ilyen egyszerű és így működik, akkor ez miért nem működik?
Nagyon jó a kérdés, ezt már 20-30, nem tudom hány éve kutatják itt Magyarországon. Szerintem az a része benne van, hogy mindig letérünk egy kicsit valamiért, hogy amit az előbb
említettem. De nekem van egy gyerekem, a több, de hogy van egy olyan gyerekem, aki tehetséges, azt hiszem, hogy tehetséges labdarúgásban. Ne adj Isten, még nem is tévedek, mint szülő, tehát nem látok bele többet, mint ami.
Akkor kevés, ritka szülő vagy akkor.
De hogy a szülőket, de hát, hogy akkor innen indul? Tehát a szülő megfogja, leviszi a gyereket, oda viszi a Feri bácsihoz, vagy a Tomihoz, vagy a bárkihoz, hogy bárkihez, hogy figyelj, akkor edzés után maradjunk itt, adok neked 2000 forintot, edzés előtt gyere le, majd 10 szülő összefog. Hogy ez, ha így működik, akkor miért nem működik? Tehát, hogy akkor ha az edző nem mondja, mert ugye lehet, hogy vannak olyan edzők, akik mondják, elhivatottak, kicsikét többet látnak bele néhány játékosba, és akkor hajlandóak többet foglalkozni velük, vagy van néhány olyan szülő, aki azt mondja, hogy akkor most hamarabb viszem le, tovább tartom ott, összefogunk még pár családdal, és akkor elviszük őket egy másik edzésre valahova. Ha ez ilyen egyszer, akkor ezt miért nem értik?
Azért, mert a másik oldalról kezdem a választ, a legegyszerűbb a kézt megvenni. Tehát sokkal több pénzbe kerül, de például, ha van pénzed, akkor legegyszerűbb a kézterméket. Most váltsunk hirtelen sportágat, mondjuk Liu Shaolin megnyerte az olimpiát, leigazolta a Ferencvárosi, Kozák Danuta megnyerte, leigazolja. Attól nem lesz az én emberem, tehát a Fradi meccben lesz, most tök mindegy Fradi vagy teljesen, de milyen
de sportág. De én kisgyerek vagyok.
Te kisgyerek vagy.
És én jó labdarúgó akarok lenni, fogalmam sincs, hogy én csak szeretem a sportágot.
Apukaként azt javasolnám, vagy tanácsolnám neked, hogy nézz körül, hallgass meg a véleményeket, vagy olyan szakember, akinek adsz a véleményére, kérdezz meg, hogy itt nem feltétlenül a leghíresebb csapat a legjobb utánpótlás nevelő, tehát olyan helyre vidd le, ahol nem is az egyesület neve a döntőit, hanem az edző. Tehát, hogy ki lesz az edzője, hogy annak mit tudsz információt begyűjteni róla, mert az eredmények
de nem
alatt...
értek hozzá.
De az eredmények alatt nem azt kell nézni, például a gyerekedzőn, hogy hányadik lett tavaly a Honvéd serdülő 3, mert nem az alapján fog kiderülni, hogy az adott edző mennyire jó edző, hanem az, hogy a gyerek mennyit fejlődik, és nem abban a korosztályban látod, hanem ő 10 éve ott dolgozik, akkor 10 év alatt már hányan játszanak, mondjuk vegyük a Honvédot, a felnőtt csapatba. Ki az, aki az ő keze alatt is megfordult, olyan teljesítményt nyújt, és minden évben meg kell kapni azt, de ehhez tényleg, ehhez például kell szerencse is, hogy az adott edző meddig viszi azt a csapatot, mondjuk legyen 2012-es egy gyerek, hogy a következő évben egy következő edzőhöz kerül, vagy végigviszi mondjuk 4 évet ugyanaz az edző, aki miatt te oda vitted a fiadat, vagy bármelyik szülő, az például egy döntő faktor, mert tudom azt, hogy 4 évig ez az edző viszi végig, akkor én oda viszem, teljesen mindegy, hogy azt most kisebb egyesületnek hívják mondjuk, de tudom azt, hogy ez az edző fog vele foglalkozni.
Na akkor viszont mondhatjuk azt lefordítva oktatásra, hogy a szülők mondjuk az iskola választásnál nem az iskolát nézik, hanem ki lesz az osztályfőnök.
Igen.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy ugyanígy működik itt is.
Abszolút.
Hogy azt mondjuk, hogy az alsó, tehát az általános iskola alsó tagozatában én a Marika nénihez fogom vinni, mert őről nagyon sok jót hallottam, de a Kati nénihezot akkor nem viszem az A1-es iskolába.
Azért, tehát nagyon jó a kérdés, csak hogy megvilágítsam a másik oldalt is, a szülők sokszor a legjobb csapatot nézik, hogy a legjobb csapatba viszem a fiamat, akkor biztos, hogy a legjobb
helyen van. Tehát ez az iskola neve.
Igen, de ez nem kizárók, tehát ez nem kizárók, hogy a legjobb csapatoknál is nagyon jó az utánpótlás, de nem ez a döntő, hanem az adott gyerekkel kifoglalkozik, meddig tudja vinni, és tényleg itt a mindennapok az, hogy az edzésben tényleg meg a bizalom a vezetés részéről az adott emberek iránt, hogy amit az előbb ecseteltem, hogy nem attól függjön egy edző állása, hogy most a hétvégén kikapott 3-1-re, vagy esetleg a serdülő 3 a kedvence, vagy a serdülő 3 negyedik helyen végzett. Tehát nem az a döntő. Tehát egy edző munkájában az lesz a döntő, hogy x év alatt ő tőle hány játékos jött föl, mert a mi korosztályunkban végig tudom mondani, minden évben volt 1-2, esetleg egy-egy olyan év volt, de a 10 év alatt jött föl 10-15, hát a BL csapat a 95-ös, 13 saját nevelésű játékosa volt a Ferencvárosnak. fantasztikusan nagy szám szerintem, ahhoz képest, amilyen szintről beszélünk.
Igen, tehát akkor visszatérve az oktatáshoz, tehát akkor amíg a szülők az osztályfőnök alapján választanak iskolát, hogy mely, mert ugye azt hallják, hogy ez az iskola nagyon jó, az is jó, ez kevésbé jó, de itt van egy ilyen tanár, itt most a következő ciklusban ő lehagyja az osztályt, és jön vissza elsőbe, akkor az jó lesz. Tehát, hogy amíg itt így választanak a szülők, valamint, hogyha azt mondják, hogy neki plusz angol kell, plusz matek kell, akkor azt kifizetik, és elviszik, és elhordják, akár korrepetálni, akár bármilyen más fejlesztő foglalkozásokra, addig a sportban nem így van, hanem leadjuk a sportba, ez van a legközelebb. Ha ez az edző, akkor ez az edző lesz, aztán meglátjuk, hogy mit hoz ki belőle. Tehát akkor magyarul mondhatjuk azt, hogy amíg az oktatásban sokkal tudatosabbak a szülők, és sokkal jobban körültekintőbben döntik el az iskolát, az osztályfőnököt, a plusz angolt, a plusz matekot, a plusz testnevelést, addig a sportban meg megnézzük, hogy hol van ilyen sportág, vagy mi van hozzánk legközelebb, és akkor leadjuk, és akkor várjuk a csodát, hogy majd itt is úgy fogja csinálni a gyerek, ahogy mondjuk a tanulásban elvárom tőle, hogy extra legyen, mert 9,5 éves korára már ilyen nyelvvizsgája legyen, meg ilyen matek versenyeket nyerjen, meg ilyen szavoló versenye jusson el, de mellé teszem a plusz tanárokat. Itt meg leadom egy, nem tudom kihez, nem tudom, hogy hívják az edzőt, de tudom, hogy itt könnyen tudok parkolni, és könnyen megközelíthető, és nekem nem okoz túl sok gondot a munkából elmenni érte, vagy elvinni iskola után őt oda. És akkor várjuk azt, hogy mindenki Szoboszlai Dominik legyen, amikor, hogy én nem vagyok teljesen tisztában Dominiknak az előéletével olyan tekintetben, hogy ő hogy készült le, csak hallottam, az édesapjával nagyon sokat dolgoztak, de hát hogyha ezt tudjuk.
És bocsánat, ott nem egy ember derű került ki, Bolla, Csobot, tehát sokan jöttek ki, és ezek válogatott futballisták lettek, tehát nem nyilván ez a szint, ő egyedül van, de több válogatott játékos, tehát ott valamit jól csinálnak.
Tehát a trükk akkor itt sincs.
A munka, a koncepciózus munka, az, hogy tényleg szakemberek dolgozzanak itt, a szakemberekkel itt senkit nem megbántva, de hát mindenkit az eredmények minősítenek, és sok szülő, a szülőnek persze, hogy nem elvárható, hogy értsen a focihoz, sőt, hát nem is kell érteni, miért értene valaki egyből a focihoz? Hát ez olyan külön szakma teljesen, de a szülőket nagyon könnyen megvezetik avval, hogy a gyereket látják, hogy jól cselez, jól rúg, ugye egy szülő, ezt nem lehet fölronni neki, hogy a saját gyerekével elfogultabb, természetesen igyekszik ugye realista lenni, akinek meg tudja ezt tenni, de a legtöbb szülő nem tudja, az én gyerekem a legjobb, és akkor még kap egy megtámogatást, hogy óriási tehetség, akkor nehogy Isten bekerül a ismeretségi körből egy menedzser, hogy milyen lehetőség van ebbe, akkor a család már elkezd tervezgetni, hogy most 16 éves a Lajoska, egy év múlva kiköltözünk, és akkor ő fogja eltartani a családot, és már megy az egész, és olyan terhet raknak a gyerekre, hogy ezt ők nem is érzik, csak gondolják, hogy annyit keres az, akkor ennyit lehet keresni, ebből fogunk megélni, holott ott hagyni kéne a gyereket, és a megfelelő helyen, tehát ha jó edzőnél van a klubban, akkor az tökéletes, ha megengedhetik a külön edzést, ott sem mindegy, hogy hova viszik, de az attól rosszabb nem lesz, hogy többet gyakorol, mert nekem volt edzőm például Rákosi Gyula bácsi, bocsánat, egy kitérő csak, vagy Nyilasi Tibor. Hát én ezt nem látom a saját szememmel, hogy rúgnak, akkor nekem mesélhettek volna, hogy mondják, hogy ilyen pipa, olyan pupa. Jobb lába, bal lába, 16-ról fölrúgta egyik felső, másik felső. Nem hittem volna el, ha nem látom, vagy Varga Zoltán. És kérdeztem, hogy hogy csinálják ezt? Hát azt mondja, éjjel-nappal gyakoroltunk. Nyilván, akinek jobban rúgó technikája, és még az gyakorol, annak lesz extra. De hát egy alapszintről is el lehet jutni egy középszintig, vagy még tovább, rengeteg gyakorlással. Tehát itt jön az, amit most már pedzegetünk iskola távlatába, vagy a futballcsapatnál, hogy hova viszed a gyerekedet, ott mennyit foglalkoznak vele, ugye egy csapatsportákban egyénileg nem tudsz kitérni minden egy edző minden edzésen, de ha megengedheti a szülő, akkor a közös edzés, és itt arra kell vigyázni, hogy ne legyen túlterhelve a gyerek. Tehát, mint ahogy tudjuk, régen azt hittem én is, amikor jártunk konditerembe, hogy amikor erősítünk, akkor épül be az izom. Nem, hát az izom a pihenő időszakban épül be, és ha nem hagysz elég pihenő időt, akkor nem fog beépülni az izom, ha csak éjjel-nappal mondjuk edzel, vagy gyúrsz, akkor nincs ideje beépülni.
Ezt szerintem jól megbeszéltük. Nekem tetszik ez, és szerintem elég egyszerű és egyértelmű lenne a sikerhez vezető út, de ez most nagyon erősen hangzott. Tehát valóban nincsenek nagy trükkök és nagy csodák, csak végig kell járni.
Csak ez melós, ez munkás.
Igen, azt akarod mondani, hogy végig kell járni azt a kellemetlen utat, ami rengeteg izzadsággal jár meg. És itt a napi problémák a nehezek. Tehát amikor iskola előtt kell menni, amikor nincs szülinap, többiek mennek ilyen eseményre, de én nem tudok menni, mert én utazok, és nagyon kellemetlen menni busszal, nagyon messzire fogunk menni, nem szeretem a rántotús, a szendvicset hazafelé.
Hányat is hagyták ki mondjuk az, hogy esik az eső, vagy fúj a szél, vagy esik a hó?
Nézd, igazából én
nektek akkor... fedett volt, nem?
Nem.
Nem mindig?
Nem, mi azért havazásban is voltunk kint, nem. És mi nem vettük észre, hogy ez gond lenne, vagy ködbe. Azt, hogy kifejezetten szerettük, mert el tudtunk bújni a vízbe.
Hát én is a magam példáját tudom mondani, hogy tudom csapattársaimat, akik azt mondták, most hideg van, megfázunk, vagy arról nem tehet, ha a szülő nem engedi el a kisgyereket, mert félti, hogy megfázik, arról nem tehet, csak meg kell győzni az anyukát, hogy nem attól fázik meg, hanem utána, ha nem vesz föl kabátot, vagy nem veszi le az izzadt mezét, tehát közben nem fázik meg. Csak annyi, hogy a motiváció, tehát hogy az edzést ne hagyják ki azért, hogy ilyen idő, tehát ne a kifogást keresd.
Hát az is gyakorolni kell, hogy nem jók a körülmények, tehát arra is föl lehet készülni. Sőt, még visszatérve az edzésekre, mennyire nem sikerült nekem túl sok edzést kihagyni, kivéve akkor, amikor leléptem, de az mindig kiderült, és nem én jártam jól ezzel, hogy megpróbáltam ellogni az edzéseket. És volt egy olyan, képzeld el, hogy hát volt egy 2-3 nyár, amikor az öcsém segítségével minden nyáron törött volt valamelyik csuklóm. Mert fociztunk, mert elestünk, tehát mi nagyon viszonylag rosszak voltunk, de amúgy foci közben tört el a csuklón kétszer, és lementem edzésre, vízabda edzések megkezdődtek, és mondtam, hogy anyu leküldött, hogy figyelj, menjél le, mert majd az edző megmondja, hogy mi legyen.
Te már akkor kapus voltál vízlebe, vagy is?
Persze, igen, és akkor ugye be volt gipszelve a csuklón, és mondta, hogy menjél le, mutasd meg az edzőnek, hogy el van törve, majd ő megmondja, de hát el van törve, minek menjek le? Menjél le, azt mondta, lementem, jó. Mondtam az edzőnek, hogy edző, hát el van törve a csuklón, így ránéz, aztán jó, van, húzd rá egy zacskot, és mehetsz be taposni.
Azt a mindenit.
És nyáron, és azt mondta, hogy a többiek úsznak egy órácskát, addig itt keresztbe szépen taposgatsz. De hát hogy? Hát úgy, hogy ne legyen vizes a gipszed. Na most ugye hát meleg volt, rajta volt az acskó, beizzadtam, és a gipsz az olyan volt, mint egy kis fás lett a végén.
Sajnos nekem is volt eltérve ismerem.
És akkor újra kellett gipszelni. Tehát 3-4-szer adott az egy hónap alatt újra kellett gipszelni párszor a kezem, mert tönkre, mert akkor ez már nem értették, hogy mit csinálok. Hát én meg jártam le edzésekre, és hát nagyon furán hangzik, és valószínűleg én sem mondanám azt a saját gyerekemnek, hogy ha el van törve a kezed, akkor menjél le és csinálj valamit, mert hogy. De akkor megtanultam azt, hogy és amúgy most így belegondolva, mikor Spanyolországban voltam, akkor volt, hogy eltört a csuklom, de nem tudtam, hogy eltört, csak nagyon-nagyon fájt, és ilyen nagyon erős, ilyen szorító bandázs, és speciálisan tudtam védeni, és úgy kellett megtanulnom védeni, hogy ne a csuklommal üssem a labdát, hanem az alkarommal valahogy. Tehát, hogy amikor a jobb oldalra jött, akkor nekem figyelnem kellett arra, hogy tartom a kezem, hogy nem az csak, hogy valahogy belekapjak, hanem hogy kapjak bele.
Még arra is figyelj.
És innen jött az valószínű, hogy én ott nekem normális ötöt törött kézzel edzettem, itt meg nem tudtam, de törött kézzel vettem végig egy jó fél szezont. Na a lényeg, hogy edzősködtél is viszonylag rövid időszakot, néhány évet edzősködtél csak.
Igen, Fradi utánpótlásban 4 évet, igen.
Nem mindenki találja meg ebbe magát, és utána jött a szakértősködés.
Igen.
Szakértőként már mindent lehet mondani? Nagyon, nagyon, nagyon okosakat lehet, és mindenkire el lehet mondani, elmersz mondani, jót is, kevésbé jót is, kritikát is, pozitív, negatív irányba is meg mellett fogalmazni, vagy meg kell fogalmazni?
Én nem szeretem magamat értékelni, de ha rákérdeztél, akkor válaszolok. Én azt mondom, amit látok. Tehát én nem mérlegelek igazán olyan szempontból, hogy most ezzel esetleg megbántok valakit. Nem szeretnék ilyen nagy megmondó lenni, csak amit én látok, én azt véleményezem.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. You know I'm down for whatever tonight.
Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Lukovics László volt válogatott labdarúgó, jelenleg szakkommentátor a vendégem. Játékosként más látta, edzőként más látta, szakértőként más látsz?
Hát belülről nyilván fiatalabb voltál, ugye mondják, hogyha az a fejem meg lett volna fiatalon, ezt mindenki elmondja, de nem lehet, mert ugye meg kell érni, a tapasztalat úgy jön, hogy idősebb korba rakódik rá az emberre, de akkor már a test nem tud annyit futni, nem tudsz annyit csinálni, mert most már te is hány zicserre többet kivédeni a mai fejeddel.
Hát én azt gondolom, mire megtanultam, mit kell csináljak, addig labba kellett legyen.
Azt mondom, hát pont erről beszélek. Igen. Nem is azt mondom, hogy más látok, hanem most már kívülről egész másképp látja az ember, mint belülről. Hát edzőként azért ez nagyon kemény szakma, rendkívül ki vagy szolgáltatva annak, hogy milyen célokért küzdesz, azért, hogy most milyen csapat. Természetesen mindenhol eredményt kell produkálni, de mondjuk a Fradi Újpest az én dolgaimat beszéltük, ott aztán nincs idő semmire. Tehát látjuk, hogy most Újpesten mi zajlik, de hát ennél a két klubnál minden van, csak idő meg türelem nincs.
Most így említetted mind a két klubot, milyen viszonyban vagy mind a két klubban?
Én nem nagyon járok mérkőzésekre, igazán a meghívást, tehát ha szeretnék, mehetnék bármelyik mérkőzésre, de jelen pillanatban mondjuk le is foglal a szakértősködés, tehát itt vagyok minden hét végén legalább 3 meccsen, de személyesen már nagyon régen voltam kint mérkőzésem.
Milyen érzésed van ezzel kapcsolatban, tehát a két klubbal kapcsolatban?
Hát én kívánom, azért kezdem az Újpesttel, mert ők most eléggé le vannak maradva, igaz, hogy most le van egy tőkerő szponzoruk ugye a MOL révén, én kívánom nekik, hogy minél jobb csapat legyen, mert ez a Ferencvárost is emelni, tehát sokkal könnyebb lenne a nemzetközi ponton is hosszabb távon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtani, ha Magyarországon lenne egy ilyen másik erős klub, ebből mind a két fél profitálna. Nekem nincsenek ellenérzéseim, természetesen ugye a ferencvárosi gyökereket nem lehet kiölni, természetesen azok megmaradtak. A Újpesten pedig az első sajtótájékoztató, amikor bemutattak, én megmondtam, hogy profi játékosként ideigazoltam, de nem lettem Újpest szurkoló. Ettől természetesen minden meg fog tenni a klubért, de ugyanúgy, hát azért most ne értse félre senki a példát, de hát a Barcelona Real Madridból is nyilván nem tartom magam ilyen szintű futballistának, de hát a millió példát tudunk mondani a Ronaldótól, a Figón át, a Laudrup, 1000 példa van, aki egyik klubba átment a másikba. Ilyen van szerintem. A Ferencvárosnál meg nagyon örülök, hogy most már egyre több magyar játszik, és amiről beszélgettünk, hogy jó lenne, ha egyre több saját nevelésű lenne újra, amit mondtunk, hogy ugye ez melós, és sokkal több izzadsággal jár. Ki kell nevezni egy megfelelő szakembert az utánpótlás élére, megtalálni azokat az edzőket. Igen, ilyenkor mondják azt, hogy ez x éves program, tehát valamikor el kell kezdeni, mert akkor x plusz év múlva kezdjük el, akkor onnantól számít az x év. Nyilván nem lehet, én értem Dárdai Pált is, amit nyilatkozott, és nem lehet nagyon vitatni, hogy idén maradjunk benn, jövőre 3.-6. hely, aztán megcélozzuk a dobogót, csak hát ennyi idő nem lesz Újpesten, hogy várjanak, mert jövőre ők már nagyon várják a dobogót, és minél színesebb érmet, mert ott sincs idő erre. Hát a Fradinál meg most olyan kivételes lehetőségek vannak, hogy maguknak köszönhetik ezt az idei bajnokságot, hogy ilyen nehéz, azért 6 vereség Magyarországon, az nem megszokott egy Ferencvárostól, sőt, tehát itt most éles a Győrrel a verseny, de hát 7-szeres zsinórba bajnok, amióta a Videótomból kiszállt ugye a tőkerő szponzorodta, nincs kihívója a Ferencvárosnak, ezért lenne jó egy Újpest, most kezd följönni a Győr, de hát mondják, hogy nem a pénz focizik, de hát a sok pénzen tud megvenni a klasszisokat, és azt is mondják, hogy nem a 11 legjobb játékos a legjobb csapat, ez valóban így van, hanem meg kell találni azt, hogy lesz a leghatékonyabb egy klub, na de ha van pénzed, és meg tudod venni a legjobb játékosokat, tudsz szerződtetni egy jó edzőt, aki megtalálja ebből a legjobb csapatot, akkor nyilván több esélye lesz egy 20 milliárdos Ferencvárosnak, mint mondjuk, nem tudom én, a 2 milliárdos Kazincz Barcikának.
Ezek logikusan hangzanak viszonylag, meg azt mondják, hogy a hosszú távú siker mindig ott van, ahol a pénz is van. A rövid távú az egyszer-egyszer összejöhet, egy szezonban egy...
Csak találkozzon a szakmával.
Igen, hát a pénz az szokott, tehát előbb-utóbb össze szokott állni, nem minden esetben, viszont hogyha nincs szakma, az még többe kerül.
Az nagyon sokba kerül.
Vannak a legdrágább 3-4 és első helyezések is. Mi van akkor, hogyha nem labdarúgással foglalkozol? Mondjuk ott van a kedves feleségeddel is, gondolom szoktatok labdarúgással foglalkozni, de hogy mi van, ha nem labdarúgás, akkor mit csinálsz?
Igen, a feleségem is ír a Tűsag és Topli blogot, ugye a labdarúgás, ő nem a szakmával foglalkozik, hanem minden, ami körülveszi. Van két gyerekem, ugye 29 éves a fiam, 25 éves a lányom, Hát nagyon szeretünk közös programokat eltölteni. A fiam már nem velünk él, a lányom még igen. Nagyon szeretünk, mi szeretjük egymás társaságát, tehát ugye milyen család elmondja, hogy ezeket a kötelező, mint a meccsek után, amikor az edzők nagyon szeretik az újságírók, hogy megyünk tovább, jön a következő, meccs csináljuk. De tényleg, mi tényleg szeretjük egymást, szeretünk sok időt együtt tölteni. Ilyen külön kikapcsolódásom nincsen, tehát mondjuk nekem a tenisz lehetne még, de az most valahogy kiesett mostanában. Így kirándulni szeretünk.
Hobbi, ilyen horgászat, utazásem, nem?
Nincs, hál' Istennek. Ilyen szerencséjáték sincs, hál' Istennek, mert itt mindig itt mennek a meccsek, hogy látom, hogy sok ismerősem
játszik. De pedig ez adná magát végül is.
Adná magát, de...
Azt mondod, hogy értesz hozzá, akkor...
Igen, de például az értesz hozzá alatt azt értem, hogy azt elég jó eséllyel meg tudom tippelni, hogy kik lesznek az első három, vagy kinyeri a bajnokságot, kik lesznek a kiesők, de hogy az adott meccsen, hogy mondjuk például egy Zalaegerszeg-Ferencvároson nyer a Zalaegerszeg, azt nem lehet szerintem eltalálni, meg lehet érezni, de nem lehet szerintem konkrétan eltalálni. Arra célzok, hogy az adott meccset, te most leülsz egy hétvégén, és tippelsz Atletico-Barcelona meccsre, akkor valószínűleg X2-es tippelsz, és 4-0-ra nyer az Atletico. Hát azt nem lehet eltalálni, de hosszú távon, hogy a Barcelona lesz jobb, azt tudod.
Melyik a kedvenc bajnokságod amúgy?
A Premier League-be játszik szerintem a legtöbb jó játékos, ott is van a legtöbb pénz, iszonyatos, hogy mennyi pénz van a futballba, de én megmondom őszintén, mindig szokták kérdezni, hogy Barcelona vagy Real, ez nem kitérő válasz részemről, én a jó futballt szeretem, a nagyon jó meccseket, nem nincs külön egy csapatom, hogy ezért rajongok, én a Bayern Münchentől kezdve, tehát a legjobb csapatokat a BL-be és a 8 között szeretem igazán, mert mondják, hogy ugye a nagy csapatok nem szeretik, hogy rengeteg előmeccs van, mert annyival több, mire eljutnak oda, tehát annyival több meccs lesz a lábukból. Jön egy Premier League-ből, 80 meccsel, még le kell játszani. Tehát én azt szeretem, amikor már 8 között vannak, vagy 4 között, mert ott aztán már nem lehet mellé beszélni, és a végén a 8-ból 7 úgyis az lesz, aki a top csapat. Ugyanez lesz a világbajnokságon, a nagy, tehát a vízilabdában is ez van, tehát az elején le kell játszani a sok meccset, utána úgyis az a 4 fog oda jutni, abból a 6-ból a 4 lesz a legjobb, mert ők a legjobbak, és azért fognak oda jutni, csak ezt nem szeretik, a világbajnokság is kimegyünk, már nem is tudom, hány csapat lesz most, 48 csapat, hát egyszerűen észvesztő. Én értem, hogy be kell vonni különböző földrészeket, meg minden, de hát ez világbajnokság, hát itt az, hogy most megnyerje Brazília, Argentina, teljesen mindegy, hogy ki, le kell játszani a nem tudom, tizenvalahány meccset, hát ez nagyon sok.
Üzlet.
Hát üzlet. És hogy viszont, hol vannak a döntők, kiviszik Katarba, Szaúd-Arábiába, szintén pénz.
Viszont azt mondta, hogy meg tudod mondani körülbelül, hogy a végén ki jut oda. Budapest BL döntő. Ugye ketten lehetnek ott. Nézzük.
Na körülbelül is mondtam előtte. Hát a Real Madrid Barcelonából az egyiket gondolnám. Az egyik biztos be fog jutni szerintem. És a Liverpoolnak idén nincs jó szezonja. BL-be kiköszörülhetni a csorbát, de szerintem BL döntőbe nem fog jutni. A Bayern München nagyon régen jutott be. Őt szerintem most sokan nem bíznak benne, de én azt gondolom, hogy idén ők lesznek az egyik.
Olaszok? Nem?
Olasz focit én szeretem. Nem, őt a BL döntőre nem érzem. Még a PSG ugye a tavalyi győztes, de meg hát a City mindig ott van. Most tulajdonképpen elmondtuk a hét legjobbat, akit szoktunk mondani, a 7-8 legjobbat.
Szükítsük mondjuk 2-3-ra.
Háromra, hát ez a két spanyol meg a Bayernre gondolok. Tehát a Real, Barcelona, Bayern München.
Szerintem ezzel zárjuk is ezt a nagyon jó beszélgetést. Köszönöm szépen Vukovics Lászlónak, hogy beszélgethettünk egy jót.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
Egyszer van ilyen buri itt, ebben a házban még volt parti. Távol vannak az ősök ma, és a szomszéd is velünk táncol. Gyorsan fogynak az üvegek, nézd már a kádban is valaki horkol. Nagyon jó, hogy te is velünk vagy, segíts most, halljam a hangodat végre. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, jó
álmodom szól. Ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól. Hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól. Ez egy jó buli, hát érezd magad jól. Megint túl sok a fiú itt. Kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van. Mindenki ott áll, aki csak számít. És itt van persze a bombanő. Egész éjjel a tükörnek pózol. A részek kórus a sarokban. Egy régi nótát újra hangol. Nagyon jó, hogy te is velünk vagy. Segíts most, halljam a hangodat végre. Nézd, a dal most neked szól. Hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól. Ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól. Hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól. Ez egy jó buli, hát érezd magad jól.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I can feel it take a hold.
'cause I'm so open.